14 óra 5 perc.
Arcvonások, rendszerváltó portrék.
A bős-nagymarosi vízlépcső terve és az építkezés lemondása hosszú évekig tartó bel- és külpolitikai vitákat váltott ki a rendszerváltoztatás után. Becslések szerint milliárdos károkat okozott a Duna-szlovák elterelése, emlékeztet Horváth József, nyugalmazott ügyvéd. Ő volt az érintett régió köztársasági megbízottja a 90-es évek elején, amikor Szlovákia elterelte a folyót. Szerencsére sikerült megmenteni a szigetköz élővilágának egy részét. Horváth József erről is mesél az Arcvonások rendszerváltoztatásról szóló sorozatában. A mikrofonnál Marton Adrien.
45-ben születtem Győrbe. Gazdálkodott mind a két család. Földekkel, lovakkal, hagyományos életmódot éltek. Aztán eljött az 1945-ös év, annak a márciusában születtem, 3 hét múlva megjelentek a felszabadítónak titulált csapatok, bombatámadás közepette, de hál' Istennek mind a ketten túléltük, 3 hetet éltem a régi világban, utána hát jött az a diktatúra, amit mindannyian ösmerünk. Ez meghatározta a szemléletemet is, meg a neveltetésemet is, hiszen mindenki, akit ismertem, azt mondják, 6 éves koráig az emberrel minden lényeges dolog megtörténik. Azok a régi világban nevelkedtek, vallásos közeg, a hazaszeretet az természetes volt. A másik pedig az, hogy a becsülettisztesség is egy alapelem volt. Láttam az ávósokat, láttam 11 éves koromban az 1956-os eseményeket, amikor megint két magyar zászlóval lehetett megjelenni. Győrbe is leverték a csillagokat, és a vörös zászló is eltűnt egy időre, traktorral lehúzták a szovjet hősi emlékművet, 11 éves voltam, bevésődött ez a dolog, és láttam egy könnyező, kötényes gazdálkodó bácsit a szomszédba, aki a könnyeit törölgetve azt mondta, hogy na fiam, megint magyarok vagyunk. Szép dolog volt. Nem sokáig tartott, 2 hét után a Barosúton Győrnek ez a sétáló utcája. Meg lehetett venni azokat a Kossuth címereket, aminek az alján gyász szalag volt, 1956. október 23. kötőjel november 4 felirattal.
Hol találta önt a rendszerváltást, tehát 1989?
A 99-es számú ügyvédi munkaközösségbe, illetőleg akkor nem is így hívták, hanem jogtársasi munkaközösség. Akkor ugyanis lehetett külön ügyvédi és külön jogtársasi munkaközösséget alapítani. Egy vegyes vállalat alapító gazdaságszervező munkaközösségben voltam, és akkor a 80-as évek végén indultak meg az úgynevezett kisvállalkozások. Én korábban vállalati jogtanácsos voltam, lévén, hogy építésztechnikus, végig vittem a nagy építőipari háromszöget, voltam kivitelező vállalati jogtanácsos, voltam beruházási vállalati jogtanácsos és tervező vállalati jogtanácsos, utána mentem ügyvédnek, ügyvédből avanzsáltam a lehetőségek miatt a jogtanácsosi munkaközösségbe, mert ügyvéd nem szerettem volna lenni, ha már választás van. Nekem a partnereim mindig a gazdálkodó cégek voltak, ezért én egy vegyes vállalat alapító gazdaságszervező ügyvéd voltam, sok száz kisvállalkozást hoztam létre, illetőleg bábáskodtam a megalakulásuknál.
Kik alapíthattak akkoriban kisvállalkozást? Én úgy tudom, hogy ez azért kegy volt, hogy valakinek ezt a lehetőséget megadták. A rendszerváltoztatás előttről beszélünk.
Jó, ja. Ugyanis hatósági engedély volt szükséges, és azért nevezünk kisvállalkozásoknak, mert jó sokáig jogi személyiségű széget, most már ezt így neveznénk, nem lehetett létrehozni. Tehát 2-3 személyes munkaközösségek, gazdasági munkaközösségek, ugye ez még a régi terminológia, olyan az ügyvéd sem egyéni ügyvéd volt, hanem ügyvédi munkaközösség, ők is. Na most pár év után aztán a jogi személyiség is megengedett volt a kis szövetkezeteknek. Ez megint csak ugye visszahallás, hogy kis szövetkezet, hát a szövetkezet az mégiscsak egy kicsit olyan szocialista dolog, de mindegyiknek az volt a lényege, hogy mi elkészítettük az alapító okit, azokat társasági szerződéseket, majd elmentünk a hatósághoz, az iparhatósághoz, akik ezt egy engedéllyel szentesítették, majd a bíróság beegyezte. A bíróság azt törvényességi ellenőrzés végzett ilyenkor, tehát magát az alapító aktust, az a hatóság végezte, ők nyilván tartották. Ha valami törvényes probléma volt, akkor természetesen felhívták az ügyvédet, aki készítette, hogy hiánypótlás, vagy netán legrosszabb esetben elutasítás. Tehát ez az időszak ért engemet a rendszerváltáskor. Na most hát a 88-as években már a mozgalmakba is segítkeztem. Én úgy gondoltam, a március ifjak voltak a természetesen a példaképek. Kedvenc történelmi időszakom ez a reformkorszak, ugye, ami 1825-re kezdődött, Széchenyi fölállása, többi. És hát ezt az időszakot vettem alapul, és én úgy gondoltam, mivel minden nap borotválkozom és belenézek a tükörbe az én felfogásommal, ugyebár illik tenni azért, hogy valami legyen, mert magától az ügyek nem fognak változni. Úgyhogy segítkeztem nem csak az MDF-be, amilyen mozgalomba aztán beléptem, hanem Kisgazda és más szervezetnek a létrejöttébe, mivel hogy ez az én szakmám volt, tehát alapítókiratokat, egyebeket lehetett létrehozni, az egyesületek mintájára alakultak, és hát akkor bizonyos bátorság is kellett hozzá, mert későbbi elmondásokból tudom, hogy a rendőrség bizony készen volt arra, hogy összeszedje azokat az embereket, akik megalakítják ezeket a szervezeteket.
Nem figyelmeztette valaki, figyelmeztette idézőjelben, hogy hát kedves barátom, nem kellene ebbe belefolyni, mert hát ha megütöd a bokádat.
Annál már óvatosabbak voltak. Viszont annyi figyelmeztetés volt, hogy amikor az első alakulást a győri MDF szervezettel véghez vittük, másnap a bíróságon az egyik vezető tisztviselő mondta, hogy Jóska, miért kell ilyen marhaságokat csinálni magának? Egy ügyvéd kollégám pedig egyezte, hogy na hallom, megalakult a szervezet. Úgyhogy ez így elterjedt a jogászkörökben, ismert volt, mindenki tudta, mindenki figyelt. Mi pedig úgy voltunk vele, hogy ennek tovább kell menni, akkor már a budapesti szervezet létrejött. És azon voltunk, hogy mindenkinek elmondjuk, aki hozzánk jön, hogy ne féljetek, ugye ez egy ismert mondás. Még a vallásból II. János Pál pápa is ezt mondta, amikor hazament Lengyelországba, és megpróbáltuk megmagyarázni, hogy más idők jönnek, bár ebben mi sem voltunk olyan nagyon biztosak.
Horváth József egyike lett az ország köztársasági megbízottjainak. Mivel Győrből származott, azt a régiót kapta.
A mi kinevezésünkkor már egy országgyűlési határozat a magyar közigazgatást regionalizálta, ami azt jelentette, hogy két vagy három megyéből jött létre egy régió, és az európai régiók irányába mentünk el, ami persze magyaroknak nem annyira újdonság, mert Ferbőci is elmondta, hogy tulajdonképpen a generális kongregációk, a megyei közgyűlések, mert ugye akkor még megye volt a területi közigazgatásnak az elnevezése, azok olyan köztestületek, hogy nem állnak más hatóságok jurisdikciója alatt. Ez nagyon szép megfogalmazás, és nem azt jelenti, hogy regionalizmus a közjogi értelemben, ennél kicsit több volt, majdnem autonóm terület volt, sőt, bizonyos szuverenitás elemei is voltak, és bíztunk benne, és tettünk is érte a jogkörünkön belül, hogy majd ez úgy fog nálunk is alakulni, hogy a szubszidiaritás, a decentralizáció, az államnak a leépítése, hát hiszen egy diktatórikus államot kellett leépíteni, azt majd a mi segítségünkkel elvégezzük. Na most hozzá kell ehhez még azt tennem, hogy még közigazgatási régiók voltak. Nem az az igazi, reális értelembe vett régió, amit mondjuk a régiók Európájába, Európába megszoktunk és ismerünk, területfejlesztési jogosítványokkal, önálló statutumalkotási joggal, netán önálló pénzügyi forrásokkal, meg központi forrásokkal. Hát azt hittük, hogy majd ebbe az irányba fogunk elmenni. Hát aztán jött egy váltás, a következő országgyűlési választások, és az első dolga volt a kétharmados többséget szerző koalíciónak, hogy megszüntesse a mi tisztünket. Az alkotmányhoz kétharmados többséget hozzányúlhattak volna, de csak két szó vonatkozásában nyúltak hozzá, ez a köztársasági megbízott volt, kivették az alkotmányból az egész tisztünket. Úgyhogy én elmondhatom a többi köztársasági megbízott társam legyőt, hogy ahhoz, hogy mi bennünket a székünkből kitegyenek, alkotmányt kellett módosítani.
Ez volt a jogi része, ez amit ön elmondott, viszont mi az, ami nem a jogi része, tehát az emberi oldala, hogy került ön a köztársasági megbízott székbe, ki kérte fel önt, és milyen problémákkal kellett szembesülni egy győrmoson?
városomban.
Mikor megalakultak a különböző pártszervezetek, és megvoltak a országos választások, a többséget az MDF szerezte meg, kialakult egy koalíció, és ezt követően 91 januárjával neveztek ki bennünket köztársaság megbízottnak. Én bevallom, én az utolsó pillanatban nem gondoltam, hogy én köztársaság megbízott leszek. Mondták, hogy én is jelölt vagyok, ezzel a dolog el volt intézve, feltételezem, abból indultak ki, hogy mindenki boldog, hogyha köztársaság megbízott lesz. Én úgy voltam vele, hogy nem akartam elhinni, hogy három megyéből éppen engemet fognak kiválasztani. Annyira azért meg kellett gondolni, hogy nálunk még előírás volt, hogy jogi végzettségnek kell lenni, szakvizsgának kell lenni, és 5 év közigazgatási gyakorlattal. Tehát nem volt olyan nagy választék. És amikor elmentem egy ilyen összejövetelre, akkor mondtak, hogy hát bizony te leszel, ami azt jelentette, hogy december közepén értesültem arról, hogy az ügyvédi, illetőleg hát a jogtársaság munkámmal fel kell hagynom, van rá 2 hetem, ezeket a munkákat el kell máshova adnom, és fel kell állítani egy hivatalt. Mert január 1-ben úgy indultunk meg, hogy decemberben megtudtuk, hogy köztársaság megbízottak leszünk, 3 megyében, nekem győri székhelyel, Győr, Moson, Sopron, Komárom, Esztergom és Vas megye jutott, és hát ide fel kellett állítani 3 hivatalt. Nagyon érdekes dolog volt.
2 hét alatt, hogyha jól értem.
2 hét alatt. Úgyhogy januárban aztán egy 10-es csapattal minden megyébe elindultunk, tehát a hivatalnak azt a törzs karát fölállítottuk, de akkor még nem volt pecsétünk, nem volt bankszámlánk, kaptam egy szobát, kaptam egy kulcsos kocsit, és elindult a köztársasági megbízotti hivatalok fölépítése. Többi kollega is így volt vele. És hadd mondjam el, egyik legnagyobb büszkeségünk, hogy ehhez képest, hogy így indultunk, májusban Virág Pál kollégámmal együtt, illetve az ő székhelyén a törvényességi ellenőrzés tapasztalatot tartottunk konferenciát. Azt mondták, hogy a belügyminisztériumban senki se adott volna egy habatkát se azért, hogy az év végéig elkezdenek működni a hivatalok. Én megkaptam január 1. napjaiba 860 aktát, amit be kell fejezni. Nekünk másodfokú jogorvoslat elbíráló jogkörünk volt a hatósági ügyeket tekintve, és ott volt 860 akta. Tessék kiadni, elutasították mondjuk első fokon az építésekét, akkor most akkor fellebbezett, ezt el kellett bírálni, megfordítva, és megindult a törvényességi ellenőrzés, jöttek be az önkormányzatoktól a különböző határozatok. Tehát így indultunk, mondhat nem azt, hogy repülő starttal indultunk, és hát így is folytattuk tovább. Az első fél évben teljes mértékben korrekt működő hivatalunk volt.
A fővárosi példa azt mutatta, hogy a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok között hát volt jócskán vitás helyzet, és nagyon sok per is volt, amelyet a fővárosi köztársasági megbízottnak el kellett viselnie, és aztán végig kellett ezt ongorázni. Viszont ha már említette Virág Pált, nála nagyon kevés ilyen eset volt, ott kifejezetten együttműködőek voltak az önkormányzatok, és nagyon gyorsan, nagyon hamar tudták eredményesen végigvinni a helyi rendelkezést. Önnél ebben az érintett 3 megyében mi volt a helyzet?
Bizonyos prevenciót alkalmaztunk, meg kollegiális volt a kapcsolat. Ez a politikai játszma, amit Budapesten divatban volt, ez nálunk nem volt jellemző. Megtették azt, és meg is mondtuk, és én bátorítottam őket, hogy igen, ha valamit kérdeznek, szakmai jogszabály magyarázattal mindig álljanak rendelkezésre. Na, ez ugyan manapság már nincs divat, meg mi se úgy gondoltuk, hogy ez így fog mindig menni, de hát minden új volt. Nem volt gyakorlat, nem volt praxis, bíróságok elé lehetett vinni a dolgot, nem volt bírósági gyakorlat. Maradt a normakontroll, hogy most mit olvasunk, mit csinálunk, és bizony jöttek hozzánk, hogy ezt lehet, nem ezt lehet, az én kollégáim ebben bizony segítettek, és teljesen természetesnek tartották. Tehát én is azt tudom elmondani, mint Virág Pál kollégámnál, néhány tucat jogvita volt és per volt, és ez is inkább egzisztenciális vagy politikai kérdések voltak. Azt is tudom, hogy olyan 80%-ban nyerjük meg országosan a pereket az önkormányzatokkal szemben. Jó, mi szakmai képzettségünk révén, egyebek révén kicsit előnyben voltunk az önkormányzatokkal, mert ott voltak tanárok és mindenféle rendű rangú, tehát foglalkozású ember, hát ők nyilván ebben nem voltak ilyen előnyben, mint mi. De a kiugró volt a Szentgyörgyvölgyi Péternek az adatai. Ő, ha jól emlékszem, 120 perből 110 valahányat megnyert az akkori önkormányzattal szemben. Ebből is látszik, hogy nem föltétlen szakmai viták folytak a felek között.
Emlékszik valamilyen nagyméretű problémára, amelyet önnek ott helyben kezelnie kellett?
Hát nekem egy egész különleges feladat adódott, de ezt is hadd mondjam el, hogy ezt olyan önként vállalt szorgalmi feladatnak tekintem. 92. október 23-a körül jeles választás, szlovákok áttöltötték a Dunát. Tehát itt volt akkor ez a bizonyos Bős nagymarosi probléma, ami az én számomra a vízpótlást jelentette. Amikor ezt láttuk, és édesanyám elzárta a televíziót, a feleségem a rádiót, hogy amikor ezt mutatták és bekövetkezett, úgy döntöttem, hogy ez tarthatatlan és tűrhetetlen. Ugyan semmilyen feladatkörökem nem volt, egyedül a katasztrófa elhárítás, márpedig itt egy negatív árvíz következett be, és ezzel az élővilág iszonyú módon károsodott. Kezdjük ott, hogy két héttel előtt egy monitoring rendszer rendeltem el, ugye ezt tudtuk, hogy át fogják tölteni, akkor a Dunakör még harsogtolt papírtigris, meg ehhez hasonlókat, rendkívül negatív szerepe volt ebben az ügyben a Dunakörnek. De hát úgy gondolták, hogy ez a demokrácia. Mi tudtuk, hogy nemzetközi szerződésekkel, banki kölcsönökkel, meg egyebekkel ez meg fog történni, és ezért mi erre fölkészültünk. Amikor megtörtént, én 2 vagy 3 nap múlva az akkori vízügyi igazgatóval átmentem a másik oldalra, és 2 tekercs filmet elfényképeztem. Majd a filmekkel, illetőleg az elhivatott képekkel feljöttem, és Martonyi Jánosnak adtam egy köteggel, Keresztes K. Sándor miniszter úrnak, és ennek az lett az eredmény, hogy 2 nap múlva ott találtam magamat a kormányülésen. Mikor ezt megmondta nekem 1 nappal korábban a Keresztes Sándor, aki egyébként nekem barátom volt, és kollégám, Megyőri tervezővállalatnál dolgoztunk együtt, ő mérnök, én építésztechnikus voltam, innen is ismertük egymást, akkor készítettem egy 1,5 oldalas anyagot, hogy mit kellene tenni, mert katasztrófa elhárítás, katasztrófa, stb. 100 millió forintot kaptam a katasztrófa elhárítási feladatoknak a megtervezésére, felmérésére, a károknak, egyebeknek, és egy kormányhatározat rendezte ezt, és én akkor nekiálltam ennek a munkának, az önkormányzatokat összehívtam, mert ugye köztársaság vagyunk, az önkormányzatok érintettek, és a másik pedig egy szakmai stábot is létrehoztam, mert az egy dolog, hogy mit akar, de a döntés előkészítés mindig a legfontosabb. Én, mint korábban jogtanácsos ügyvéd, aki mindig ezt végezte, tehát döntés előkészítés, abban a helyzetben találtam magamat, most nekem kell dönteni dolgokat. És hát így könnyebben is ment, mert most is elmondom, hogy a jó előkészítés az már maga a döntés. Úgyhogy ez így elindult, és elindult egy olyan jó 2 éves harc, ami a fenékküszöb megvalósítása érdekében zajlott.
Fenékküszöb, az mit jelent?
Ez így, mondhatjuk fenékgátnak, egy tulajdonképpen a vízkormányzásra való mű, ami azt jelenti, hogy a Dunának az egyik ágába egy fenékküszöbet létesítünk, egy víz alatti gát, ha teljesen gyakorlatilag fogalmazzuk meg, és ott volt mellette a Dunakiríti zsilip, aminek az egyik szegmens táblája az olyan, mint a blender, csak hát a vízzel foglalkozik, azzal szabályozni lehet a Kis-Dunába menő vizet. Ha ugyanis elzárták, akkor a Kis-Duna sem kap vizet, kiszáradtak a folyóágak, ott vergődtek a halak, pusztultak, stb. Úgyhogy szörnyű látványok voltak. És ha már itt tartunk, eznek a bemutatása is az én feladatom volt. 3 vagy 4 busszal 2 különböző napon az összes magyar nagykövetett diplomáciai testületnek a tagjait fogadtam, és bemutattuk nekik, mert hiszen jött a hágai per, mert hiszen mi megszüntettük ugyebár a szerződést, ami nem volt egy szerencsés lépés, legalábbis abban a formában, ahogyan tették, és tudtuk azt, hogy itt ebből, ha egyesség nem lesz, akkor per lesz a hágában, és hát valóban így is történt. Rám ez nem tartozott, rám a vízpótlásnak a lényege tartozott, úgyhogy hosszú 2 éves küzdelem volt, és hadd mondjam el, hogy itt is csak azt kellett nekem tennem, amit korábban az élet eleveim közé tartozott, hogy egy, tanuljam meg a jogszabályokat, és tartson tiszteletbe, tanuljon meg a szakmai szabályokat, hidrológia, ökológia, stb., és tartson tiszteletbe, és tartsam meg azt az esküvet, amit tettem, amikor kineveztek. És ezek a dolgok beváltak. Sikerült ugyan a zöld mozgalmaknak meghiúsítani, az is egy külön történet lenne, hogy parlamenti bizottságokba, kormányüléseken hogy zajlottak a dolgok, de maradjunk abba, de az is egy pirusi győzelem volt, mert miután ez politikai kérdés volt, és a ciklusváltás után 3 hónapon belül megszületett a döntés, hogy az a szakmailag kialakított vízpótlás szolgáló víz alatti gát, amit akkor fenékműsöbbnek hívtunk, az tulajdonképpen az egyedül univerzális megoldás, ami a szigetköznek a vízpótlását megoldja, és az ottani természeti, ökológiai értékeket megóvja.
De hát itt már 2 év eltelt. Mekkora kár történt 2 év alatt?
Az összegszerűség persze nehéz eldönteni, mert más-más felfogások voltak, a perben is szerepelt, hogy milyen mértékű károk voltak egyebek, tehát milliárdos kárt okoztak ezzel a szigetköznek, de mondom még egyszer, vannak más számok is ezzel.
Hát, hogyha a zöld mozgalomról beszélünk, az ember azt gondolná, hogy az ő érdekük is az, hogy az lebeg a szemük előtt, hogy azt a vizet, amelyet eltereltek a szlovák oldalon, azt valahogy pótolni kell, pontosan azért, hogy az élővilágot megőrizzük, meg nyilván a ráépülő gazdaságot. Mi volt az érv, hogy miért nem támogatják ezt?
Azt gondolom, hogy egy olyan ideológikus érv volt. Ez még sokáig, még az elmúlt években is hallatszott, hogy pedig gátot a Dunába nem teszünk. Ez tulajdonképpen a rendszerváltástól indult. A rendszerváltásnak ugye a falurombolás, meg a Bős Nagymarosi vízlépcső volt az a része, ahol föl lehetett az embereket vonultatni. Tehát ennek az a politikai szerepe annak, hogy a vízlépcsőt elhagyjuk, illetőleg ezt ne engedjük meg, ez igazából az a politikai töltetet hozta, hogy ez segített a rendszerváltás vitorláiba, szelet vitt. Na most miért csinálják? Hát azt mondják, hogy kérem, ez az kis vízlépcső, hogyha megteszünk. Ez olyan dolog, egy életmentő műtét, nem szabad belevágni az emberekbe, ez teljesen így van. De ha én egy életmentő műtétet akarok elvégezni, akkor bele kell vágni. Nem az a lényeg, hogy a gát nem egy ilyen ideológikus fantom dolgok ellen kell küzdeni, hanem hogy miért küzdök. Tehát ha ez életmentés szolgál, a természet megóvását szolgálja, akkor ez nem energiatermelésre, meg nem politikai dolgok a szolgán, hanem pontosan azért, hogy a természetet megóvja. Ezt még a mai napig is nehezen látják be ezek az urak.
Milyen munkát sikerült elvégezni, jutólag, hogy értékeli?
Volt egy hivatalvizsgálat, hadd mondjam el, egyetlen negatív megállapodást találtunk, hogy nem az egységes iratborítót alkalmazzuk. Azt hiszem, ez megmagyarázza, hogy mi volt a minősítése a mi köztársasági megbízotti munkánknak. Én azt gondolom, hogy az én életemnek talán a legszebb időszaka volt. Alkothattunk, tehettünk, munkát végezhettünk, és hogy mi mindent csináltunk, és mennyit. Hát nekem az első évben, az első munkaévemben 2 hétvégén volt, amit szabadon töltöttem, és nem a köztársasági megbízotti feladatkörrel kapcsolatban tettem a dolgomat. Ugyanis, miután ez előzmények nélküli intézmény volt, mi minden hónapban összeültünk hétvégén, és tudtuk, hogy mi csak egymástól tudunk tanulni, mert senki nem csinálta rajtunk kívül. Beosztottuk a hatásköreinket, 700 valahány hatáskörünk volt, referenseket neveztünk ki, és hogy egységes legyen a gyakorlat az országban, mondjuk, hogy Zalában is ugyanúgy lássák a dolgot, mint mondjuk Szabolcsba, ezért abba maradtunk, hogy mi egyeztetjük az álláspontokat, főleg az olyan kritikus dolgokban, főleg amikor a jogszabállyal kapcsolatban még viták voltak, vagy gyakorlat nem volt, ezt mi saját magunknak eldöntöttük. Ezt végigvittük. Én azt gondolom, hogy a közigazgatásban mi behoztunk egy új szemléletet. Nálam például, ezt még a utódaim is mindig elmondták, hogy én azt mondtam, hogy az igazi szolgálat az, hogyha az ügyfeleket kiszolgáljuk, ami nem azt jelenti, hogy egyszerűen engedünk nekik. Ha megmagyarázzuk, hogy miért nem a válasz, akkor is őket szolgáljuk ezzel, mert a jogszabály az adott, és azt tisztelni kell. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a közigazgatásnak mi adtunk egy olyan irányt és egy olyan szellemet, amire nyugodtan mondhatom, hogy büszkék lehetünk.
Horváth József önként vállalta a feladatot, hogy menti, ami menthető a sziget közben. A nyugalmazott ügyvéd 1992-től az érintett régió köztársasági megbízottjaként évekig harcolt azért, hogy ne pusztuljon el minden a szlovák oldalon történt folyóelterelés következtében. Sikerrel járt, de a Duna újraszabályozása így is vélhetően milliárdos károkat okozott. Marton Adrient hallották, a szerkesztő Mucsányi Marianna, a sorozat szerkesztő ifjabb Tóth György nevében is köszönöm figyelmüket. Tartsanak velünk egy hét múlva, ugyanebben az időpontban, amikor az arcvonások ismét a rendszerváltoztatásra emlékezik. Adásunkat meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából a Média Műhely Kft. Készítette. Adásunkat a 23 órai hírek után megismételjük.
Ön a Kossuth Rádió műsor.